Parti Arcok Podcast. Minden, ami a parton történik, azokkal, akikre a vízparton túl is kíváncsiak vagyunk.
Kapás van. Ezt az adást a Vodafone Podcast Pioneers támogatja, hogy egyre jobb minőségben és még sokáig készíthessük nektek a horgászatról szóló részeket. Emellett szükségünk van a ti visszajelzéseitekre is, ezért értékeljétek a podcastot azon a platformon, ahol éppen hallgatjátok, és ne felejtsetek el feliratkozni, hogy minél előbb értesüljetek az új részekről. Ne feledjétek, hogy ez a rész sem jöhetett volna létre, ha nincs a Fishinda, úgyhogy ha szeretnétek támogatni minket, töltsétek le az applikációt, töltsétek fel a fogásaitokat, és vásároljatok a Fishinda Marketplace-en. Sziasztok! Ez a Parti Arcok Horgász Podcast 74. adása. Én Pásztor Viktor vagyok, itt van velünk Zomborát Sziván, és a mai sztár vendégeink a Mystiket harcsás team, modern harcsázás team oszlopos tagjai, alapítói és versenyzői, ha jól mondom, Katona József és Petróci István. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttetek, elfogadtátok a meghívásunkat. Úgyhogy nem lesz nagy meglepetés, a mai témánk az nagyrészt a harcsázás lesz.
Köszöntünk mi is mindenkit.
Sziasztok!
Torzuljanak a botok, amit így szoktunk bejelentkezni.
Torzuljanak?
Így van. Botok. Ez úgy általában jellemző ránk. Úgyhogy köszönjük szépen a meghívást.
Egyébként ez egy olyan terminus technicus, amit szerintem át kell vennünk. És
a torzuljanak a botok?
Igen.
Nekem nagyon bejön, mert ugye eddig csak az volt, hogy görbüljön, meg feszes zsinórokat.
Hát pont ezért.
Ugye minden hobbinak fontos legyen egy saját nyelvkészlete. Tehát, hogy szerintem mondjuk az autós csapatás, vagy a motorversenyzésben is az élmény 70%-át az adja, hogy
azok a szakszavak.
Ez is abból adódik, hogy ugye feszítőbe horgászunk, aha, és amikor kapás van, ugye akkor letorzítja a botot. És ebből van a torzuljanak a botok.
De nagyon tetszik, mert ugye a harcsázás az maga egy ilyen elég külön világ szerintem a horgászaton belül, ezt azért kimondhatjuk, én azt gondolom.
Így van.
És ez így tökre passzol, hogy akkor van hozzá egy külön kis kifejezés.
Van külön szakszavatok arra, amit mondjuk más szlengben azt mondani, hogy leszűrni a halat a megszákolás helyett, de amit én egyébként imádok.
220-as harcsán.
Igen, a harcsát
azt beemeljük, igen, mert ugye általában belenyúlsz a szájába, és úgy emeled be a csónakba.
És általában kesztyűben az mindig vagy otthon marad, vagy nem találjuk, vagy ki van szakadva.
És akkor belenyúl szépen puszta kézzel.
Azt te rosszul mutattad, mert ezt csináltad.
Így, igen, mert hogy így nyúlsz.
Ugye régen a horgászok mutatták a szákot, hogy lyukas mennyi hal lehetett benne. Aha. Mi harcsázásban, szezonban az ujjunkat szoktuk megmutatni, hogy nézzétek meg, hogy hát ezt ledarálja a gereben fog. Azért úgy ezt szoktunk így harcsás berkeken.
És akkor ugye a harcsa fog, csapjunk is bele azért a közepébe.
Én még sportszakmáznék.
De én
és
is.
Milyen kesztyűt használtok, az ATG Maxiflex munkavédelmi kesztyűt?
Vagy? Szerintem amilyet éppen tudunk szerezni. Ja. Ennyi. És sosincs elővéve, tehát általában a dobozban
de
van.
De hogy simán jó az a kerti kesztyű, amit lehet venni a Lidl-be, vagy az Aldi-ban, vagy bármi.
Így van. Tehát ez sima munkavédelmi kesztyű, egy bármilyen.
De azért remélem árultok hozzá valami nagyon frankós, peckó, márkás cuccot, ami ilyen csak
még
a
nem.
De most mondod. Tuti, hogy ki kell találni valamilyen high-end márkát, és akkor onnantól kezdve, akinek nem az
hát
van,
hát egy ilyen vágó biztos valami kesztyű.
Nem az a lényeg, hogy jó legyen, csak
nem,
menő.
Nem, ez így lényeg, van, menő. Pontosan.
Én nemrég vettem pergető kesztyűt.
Egyébként
az
igen.
Az is fontos.
Aminek ugyanilyen a lényeg, hogy le lehet hajtani a mutató meg a hüvelyik ujját.
Hogy tudjál dobni.
Ezek általában olyan eszközök, amit megvesz mindenki, és utána van, de nem használod.
Nagyon igazad.
Ilyen is nagyon sok van ilyen a harcsázásban is. Majd erről is beszélhetünk.
Igen. Nagyon igazatok van, mert én amúgy már vagy másfél-két éve vettem ugyanazt a kesztyűt, amit te is, csak más színben, és egyszer használtam, akkor is végül levettem, mert nem volt kényelmes.
Azt én baromi hidegben horgáztam, úgyhogy jó, hát ott nem volt mese.
Ugye?
Harcsa. A modern harcsázás az miben más, mint az ódivatú, divatja múlt, régi módi harcsázás?
Hát abban más, hogy ugye az ódivatú, mondjuk az old school-nál általában az úgy nézett ki az a fajta harcsázás, hogy az ember kinézett egy harcsát, és egy ilyen kifigyelt harcsát próbált becsapni, próbálta megfogni. A modern harcsázásnál az új eszközöknek és az új módszereknek köszönhetően egy este akár több halat is lehet fogni, és mindezt baráti társaságba, akár csapatba, nem magányosan. Tudod, tehát egyszerre két legyed. Ugye egy felgyorsult világ van most, és ennek pont az a lényege, hogy egyszerre tudsz a barátokkal lenni, bográcsozni, és közben akár halat is fogni, és egy éjszaka akár több halat is fogni.
Tehát akkor ez az, amit annó Kósferi mesélt itt az adásban nálunk, ezt itt belinkeljük, hogyha valaki még nem hallgatta meg. Ez pont azzal ellentétes, mert ő azt mondta, hogy csak egyedül csöndben, nyugiban, azt se szereti, ha más van a csónakban, stb. Ti meg azt mondjátok, hogy lehet bográcsozni, sörözni, akár zenét hallgatni,
így van,
és akár közben harcsázni.
Igen, és mert ugye az van, hogy a mostani felgyorsult világban nincs az embereknek ideje, hogy 4 napot kint üljön a csónakba, egy éppen kifigyelt harcsát, hogy megfogja.
Meg hogy szétválassza a harcsázást, meg a barátokkal való időtöltést, hanem így egyben kell megoldani.
Inkább azt mondom, hogy a minőségi időtöltés a vízparton, társaságban, baráti kapcsolatokban, akár apa-fiú együtt, vagy akár olyan emberek, akik egymáshoz közel vannak, vagy hasonló értékrendet vallanak. A modern harcsázásban a másik nagyon fontos előny, amit Józsi említett, hogy sokkal nagyobb területet tudunk lehorgászni, szerelékeinket akár 200, 300, 400 méterre is kihelyezzük, effektíve a bázistól, ahol állunk.
Ezért tud zenét hallgatni például.
Nem szoktunk zenét hallgatni, igen. Illetve nem azért megyünk le a vízparton, hogy dorbézzunk, de mégis megvannak azok a normális emberi kapcsolatok, egy jó bográcsos beszélgetés, stb., ami ezzel az egésszel jár.
Akkor leleplezitek a modern harcsázásnak ezt a titkát?
A modern harcsázást ezt ugye úgy kell elképzelnünk, hogy van egy adott vízterület, és mondjuk lemegyünk 4-en. Az ugye azt jelenti, hogy az 8 bot. Azzal a 8 bottal jóformán annak az adott tónak nagyon nagy részét le tudjuk fedni. Az úgymond az olyan pontokat meg tudjuk horgászni, ami mi úgy gondolunk, hogy esetleg a harcsák arra járnak. Ezekre kihelyezünk akár egy bóját, egy karót, ezek olyan segédeszközök, amik lehetővé teszik azt, hogy éjszaka sötétben a sikeres helyre ugyanoda még egyszer vissza tudjak húzni, és lehet, hogy még ki se érek, és már úgy legyűri még egy harcsa. Tehát, hogy ennek ez a lényeg, és ezért van az, hogy egy éjszaka, tehát nekünk talán a legtöbb az 16 darab harcsa volt, amit tudtunk fogni egy éjszaka, abból 2 darab 2 méter feletti volt.
De ez 8 boton vagy 4 boton?
Az akkor 8 boton volt. Az akkor 8 boton volt.
Szóval ez körülbelül ahhoz lehetne hasonlítani, ahogy a nagy pontyos horgászok, az úgynevezett boilis horgászok horgásznak, tehát leérkeztek egy vízterületre, megvan a bázis, ugye, mint általában a pontyosoknál is, és akkor onnan elindultok helyet keresni.
Így van.
És akkor gondolom szonár, különböző vízfelszín, hát, feletti dolgok
ha tavakon és alatti dolgok. Horgászunk, ugye akkor egy sima tapogató rúddal megnézzük az adott területeket, milyen a mederfenék, érzünk-e haljáratokat, és akkor, illetve szemrevételezzük a helyet. Van-e nádas, ahol melegebb a víz, vannak-e ivadékhalak, tehát ami arra utal, hogy oda ki fog állni esetleg éjszaka a harcsa.
A szonár kapcsán, azt most azért mondtátok, hogy inkább, de inkább tapogató, mert nem szeretitek azt az eszközt, vagy ti is szembesültetek azzal, hogy a harcsa érzékeny rá?
Nem teljesen erről van szó, hanem a tavak általában 1,5-2 méter mélyek. Ott egy szanár felesleges. Aha. Tehát, hogy ott nincs olyan kicsi részt tapogatsz le, hogy az teljesen felesleges. És főleg ugye a harcsánál sekély vizeket nézzük, mondjuk mit a nagy vizeknél, Fehérvár, Csurgó, meg ilyen helyeken, ott egy szonárnak van létjogosultsága, de a kisebb tavakon ott igazán teljesen felesleges.
Elég, hogyha te már szemmel látod a felszín fölött, vízfelszín fölötti cuccokból, hogy nagyjából mi lehet jó, odamész, megtapogatod, itt járni fog.
Nagyjából vannak olyan sarkalatos pontok egy víznél, amit mindannyian figyelünk, és így az elmúlt évek alatt azért jó tapasztalattal kiderítettük azt, hogy hol mozognak, hol táplálkoznak bizonyos évszakokban a harcsák. Tehát mindig van egy fűzfabokor, van egy törés, van egy snecívás, van egy bodorkaívás, ezek mind olyan árulkodó jelek, évszaktól függően, ami nekünk nagyon sokat mond a vizen, és ezt letapogatva egy rúddal, megnézve, visszahúzva sikeresek lehetünk.
Aha.
Azt mondtad, hogy sekély vízben. Ugye az emberek nagy része azt gondolja, hogy a harcsa a tó legmélyebb pontján lakik, a legmélyebb gödör alján, ahol a harmadik királyfi aztán kifogja, de ezek szerint akkor a nagy harcsák azok ugyanúgy kijönnek a sekélybe.
Évszak függő, de a mi tapasztalataink alapján igen, meg lehet őket fogni a sekély akár 50-60 centis vizekben is, sőt, hogyha jól emlékszek, Józsi a legnagyobb harcsákat kis vizekbe fogja.
Így van, hát 40 centis volt talán a legkisebb víz, amiben fogtunk egy...
Ott könnyű, mert látod a hátát.
Hát majdnem,
2 méter 20 centist, úgyhogy...
40 centis vízben 2 méter 20 centis harcsa.
Igen. Azt a mindenit.
És igen. Azt úgy éreztétek, hogy ez egy hotspot lesz ott, és...
Egyébként igen.
Igen, mert az többször fogtunk már ott kisebb példányokat, 30 kilósakat, és...
relatív.
És volt egy... Tehát, hogy pont egy olyan szerencsénk volt, hogy felmelegedett időszak volt, és van egy olyan teóriánk, hogy nappal a nap felmelegíti a nádast, ami körülbelül éjszaka még jó pár órán keresztül ezt kibocsátja, és akkor erre a kishalak kimennek. És akkor is erre gondoltunk, és akkor azért oda csalisztunk, illetve volt több nádcsomó, ami között mi úgy éreztük, hogy ott egy átjáró van, hogy ott jár a hal, és azért ebbe az átjáróba lett berakva. Uh-huh.
És akkor ezek jellemzően éjszakai horgászatok, gondolom, tehát nappal nézitek a helyet, és éjszaka lehet fogni, mert hogy a harcsa, ha jól tudom, nappal nem nagyon mozog.
Nappal nem is igaz? Fogjuk. Nem, a tavaszi időszakban, azt tudjuk mondani, mi általában a szezont március 15-én szoktuk kezdeni.
Uh-huh. És olyan az ünnepek miatt?
Igen, és olyan június közepéig simán fogjuk nappal is. Tehát az akkor az, sőt, nagyon sokszor a reggeli időszak, az a 8-tól 10 óráig terjedő időszak, az egy eléggé fogós időszak.
Nektek van arra teóriátok, hogy a harcsa forgás, amikor a felszínen forog, és a megfogása között van valamilyen összefüggés? Tehát, hogy ott lehet megtalálni, ahol forog, vagy az egy mese?
Hát az, ahol forog, az általában ott már azért forog, mert már bekajált. Tehát, hogy ott a fekvőhelye van annak közelében, és ugye a gyomrában az emésztés alatt lévő táplálékot forgatja, amikor így forog a harcsa, ha erre a fajta forgásra
gondolsz.
Most arról
beszélünk, amikor ilyen kis örvényeket látunk a víz tetején.
Nem, ő szerintem arra a forgásra, amikor annyit látsz, hogy ilyen kifliszerűen megfordul.
Amikor a felszínen azt látod, hogy ott fürdik egy
delfin. Így van, sokszor a farka is kijön.
Tehát, hogy nem csak amikor burványokat látsz, hogy úszik, hanem amikor a felszínen látod.
Bocs, majd én is megkérdezem, hogy én mit láttam, de oké.
Kérdezz.
Menjünk tovább, akkor még.
Tehát, hogy ez, és akkor az annyit jelent csak, hogy ott valahol a közelébe fekszik, és ha ott felkínod a csalit, akkor van esélyed, hogyha nem is akkor, mondjuk a délután folyamán, amikor újra táplálkozik, akkor meg tudod fogni.
Voltunk egy bányatavon, ahol állítólag van elég sok harcsa, meg csuka, tök mindegy, és ahogy csónakáztam az ilyen kíméleti területen, tehát ilyen jó ágas-bogas környéken, ott láttam többször olyat, hogy két egymásnak ellentétesen forgó örvény jelent meg a víz felszínen, és ha jól emlékszem, még annó Kósferi mesélte nekünk, hogy ezek az úgynevezett harcsa gyűrűk, vagy harcsa...
A pohár.
Mindegy, lehet, hogy valami ilyesmi, pontosan nem emlékszem.
Most a pörsenés, vagy pohár azért nem mindegy, igen. Viktor.
És hogy ez micsoda, ez ilyenkor ott van esély mondjuk harcsát fogni?
Hát annyi, hogy ott most elúszott, és ugye azt az örvényt, azt az úszója kelti, vagyis nem is tudom, hogy mondja, az úszó nélküli farka, vagy
farka,
nem tudom.
Farka, hogy megfordul, gyakorlatilag a két ellentétes örvény ugye elindul, főleg a nagyobb testű harcsáknál ugye ennek az örvénynek a távolságából következtettek arra, hogy ez most mekkora. Ezek mind megvannak. Nem feltétlenül egyenes arányos azért, mert örvényt látsz a táplálkozással.
Aha, tehát nem tehát biztos, hogy akkor meg tudtam
mondjuk egy fütyögtatásnál feljött, megnézte a csalidat, majd elfordult, vagy az is lehet, hogy megriasztottad is.
Az könnyen azáltal. Lehet, igen, mert ott nem nagyon járom úgy semmi, és lehet, hogy az volt a baj.
A ti életetekben hogy jött be a harcsahorgászat?
Hát úgy, hogy tehát pontyoztunk, és az unalmas volt már. Tehát ez ilyen 2007 környékén volt, bojlisztunk, és akkor mit egy ilyen túrán már mitten fogtunk, 40 darab pontyot, 50 darab pontyot, és egy idő után már ez ilyen unalmas volt, és kellett valami kihívás. És ez egy olyan fajta horgászat, aminek nincs vége soha. Tehát, hogy itt mindig van új, amit tanulhatsz, és mindig van egy lépcsőfok, amin feljebb tudsz lépni. Most például nekünk igazándiból már, ami talán még hátra van, az a Dunán fogott harcsa. Ez most a következő lépcsőfok, amit szeretnénk megugorni.
Nagy testű harcsa.
Aha. Ja, igen, tehát nekünk
nálatok
csak az a harcsa.
Nálatok mi a határ? Mikortól mondjátok, hogy
igazából
nagy testű?
Azt kell mondani, hogy minden halnak örülünk.
Igen.
Hát a kapitális méret szerintünk a 40 kilótól már azt lehet
azok
mondani.
Azok ilyen 120-180
centi.
Ja, 180.
A folyóvízen ott más egy picit, ott azért minden halnak örülni kell. Aha. Tehát ott egy kicsit nehezebb falat, több időt, energiát, belefektetett munkát kíván, de ahogy Józsi mondta, egy ilyen 40 kiló körüli hal az már azért nagyon szép, az már óvatos, idős, elég raffinált, aha, nagyon nehéz átverni, főleg mondjuk folyóvízen, úgyhogy igen.
De a folyóvízi harcsa raffináltabb?
Nem azt mondom, hogy raffináltabb, hanem sokkal nehezebb megfogni.
Több összetevő
sokkal,
van.
Több sokkal több mindennek kell stimmelnie ahhoz, hogy te a folyón eredményt érjél el, és hogy Józsi mondja itt félfüle halom, nagyobb eszközigénye is van, hiszen sokszor csónak kell, nagy motorral, radar.
Hát meg a Duna az egy óriási vízterület. Ja. Tehát,
hogy hatalmas, igen, és ugye nagyon változatos a meder, illetve a part is, és ugye nagyon nem mindegy, hogy milyen a vízállás, gondolom, hogy árad vagy apad, hogy milyen a hordalékmennyiség a vízben.
Tehát, mondjuk egy tónál ez majdnem azt mondom, hogy állandó.
Szinte.
Persze igen. Ott is lehetnek anomáliák, de gyakorlatilag.
Ugyanazzal a módszerrel fogjátok majd a dunai nagy harcsát, mint ahogy mondjuk Nagyrédén harcsáztok? Vagy akkor elkezdtek a Dunán kutyogatni, meg a többi népi módszert?
Hát, hogyha a MOHOZ fogja engedélyezni a behordást a Dunán, akkor igen.
Majd de kezdeményezzük.
De jelenleg a Dunán nem lehet behúzni. Tehát, hogy nem is nagyon tudom, hogy egy igazániból élő család hogyan tudsz
bejutatni. A szlovák szakaszon lehet, tehát mi is át szoktunk járni egy éven egyszer Szlovákiába. Náluk lehet behúzni. Ez azt jelenti, hogy a végszereléket én csónakkal bejuthatottam a vízbe, akár nagyobb távolságra is. Magyarországon ez jelen pillanatban a dunai szakaszon én úgy tudom, hogy nem engedélyezett.
Ez azért lenne fontos, mert a meder közepe felé érzitek inkább a nagy harcsát, vagy más oka van a behordás fontosságán?
Hát nem feltétlenül, mert sokszor igazándiból a parttól csak 15-20 méterre van már az a medertörés, ahol meg tudod fogni, hanem az, hogy többnyire azért egy 60-80 dekás csali alakról beszélünk, és azt bejuttatni erre a pozíciókra dobva, ez úgy, hogy a hal ne sérüljön, ez esélytelen.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen csalival horgáztok, de ezt megmondtad, hogy akkor 60 dekás...
Hát többnyire tenyeres méretű kárászok, amiket így előnyben részesítünk. Ha van, mit tudom én, jászkeszek, vagy nem jászkeszek, hanem bodorka, hanem ilyen keszekfélékből, akkor mi is azt előnyben részesítjük, de egyrészt, hogy lusta ilyen csalipecások vagyunk, ezért általában megvesszük a csalihalat, és akkor ez pedig a kárász, amit el tudsz így életben tudsz tartani.
De harcsásoknál ugye nagy vitatott téma a csalihalnak a jelentősége és fontossága, gondoljuk a fajtájára, hogy ki milyen csali halat preferál.
Szerintünk inkább a helye fontos.
Egyetértünk valami szinten ezzel, tehát sőt, nagyon nagy jelentősége van a csali halnak, viszont vannak olyan tényezők, meg sarkalatos pontok, amik fontosak, vagy fontosabbak lehetnek bizonyos szituációban, mint az, hogy éppen kárász van a holgodón, vagy keszeg.
Aha. Nálatok mi a sorrend? Vagy mi szerintetek a harcsa mit szed a legjobban, és akkor mondjuk hol van a kárász ehhez képest?
Hát attól függ mondjuk, hogyha egy kora március van, akkor
ja, persze,
pisztrángot mindig raknék föl legszívesebben.
Oké.
De utána hát a bodorka, illetve ezek a hosszúkás alakú halak, amiket viszonylag könnyen tud lenyelni, gyenge pikkelye van, könnyen emészhető.
A tavasszal felmelegedésben ugye még rendkívül hideg a víz. És aki harcsázik, és csalihalat választ, akkor mindig olyan csalihalat típusba kell gondolkodni, ami hideg vízben aktív, én úgy szoktam mondani. Tehát a hideg vízben érzi azt, hogy ő elemében van. Ugye, hogy kicsit utána erre a halfajoknak az ember, azt tudja, hogy mik ezek a halfajok. Köztük ugye a bodorka például.
Csapósugér.
Igen, de kárász a sumákkor például.
De azok a halak, amik intenzíven lételemükbe érzik magukat a hideg vízbe, gondolok itt a 10 fokos, 12-13 fokos vizekbe. Aki ilyen csalival kezdi meg a harcsázást kora tavasszal, az nehezen nyúl mellé.
Kagylóról, meg gilisztáról.
Meg nadály, meg mik vannak, pióca.
Hát ezek is teljesen működő tavasszal, ugye a nadály az nagyon sikeres tud lenni, tehát kezdő harcsásoknak az egy ajánlott csali, fenekezővel simán partról bedobva is lehet vele fogni, akár kapitális példányokat is. A kagyló az meg inkább az a kutyogatós időszakba megy az a fajta csalizás.
Tehát az a főleg nyár a döglés
előtt. Igen, amikor tehát a döglés előtti időszak, illetve a kagyló döglésnek, ha a legelejét el tudod kapni, akkor a kagyló nagyon-nagyon sikeres tud lenni. De igazániból a folyóvízen bármikor. A kagyló sikercsali.
Döglésről, hogyha valakinek nincs meg, akkor az az időszak, amikor megdöglenek ezek a nagy amúri kagylók a folyókban jellemzően, és akkor följönnek a vízfelszínre kinyílva. És a harcsának az egy baromi egyszerű dolog, mert csak följön, és a víztetéről leszörpinti a tonna számot lebegő kagylót. És a Szendőfi Balázsnak az egyik filmjében van ez drónról felvéve, és egészen elképesztő, hogy a Körösön ott a levegőből látszik, hogy a harcsák is sorban állva is szedik le a nagy kagylókat, amikor döglöttne lebegnek a víz tetején.
Igazániból azt olyankor szerintem minden hal eszi, tehát minden eszi olyankor, tehát ezt Tiszatavon is lehet látni. Ez általában olyan úgy van, azt hiszem, hogy tartósan 25 fok fölé emelkedik a vízhőmérséklete, és akkor kezdenek el dögleni.
Aha. Tehát ez akkor ilyen jó kis általában ilyen augusztus eleje, gondolom.
Júli vége, igen. Tehát időjárás függően júli végébe szokott. De mondom, a kagylót nagyon sokan, tehát Tiszán, Dunán, ott nagyon sikeres csalik ezek. Hogyha van egy szuper kagyló padod, esetleg egy ilyen homokzátony, ahol tudsz szedni, akkor olcsón tudsz nagyon jó csalihoz hozzájutni.
Az ilyen klasszikus undorító harcs csalik, mint a rohasztott máj, meg ilyenek, ezekben sertésbél.
Én ezekben nem nagyon, nem azt mondom, nem hiszünk, csak nem látjuk létjogosultságát. A trükköket elárulhatunk fele... most, Józsi, szerintem olyan helyen vagyunk.
Azért jöttetek.
Egy titokba tartjuk, jó?
Harcsás csalik tekintetében nekem van egy ötletem, vagy nem is ötletem, hanem most már egy pár éve ezek kísérletezek vele.
Megtippelhetem?
Igen.
Mosószappan?
Nem. Van ilyen is történet.
Működött. Micsoda? Igen.
Szappan, igen.
Ez biztos volt, mert szózadásban.
Régen ugye zsíros szappanakat használtak, és ugye oldódik a vízbe, és az harcsát.
Régi horgászkönyvekben erről van is szó, hogy a házilag főzött házi szappannal, amikor az asszonyok mostak a Dunán, akkor elvitték a lepedőt a rohadt nagy harcsák.
Szép. Bocsánat, igen.
Hol tartottunk? A trükkre?
A titkos.
Ugye a régi öregek is lótetűvel kutyogtattak. Egy lótetű szenzációs csali, nagyon jó. Valami olyan dolog, olyan aromája van, olyan feromonja, én úgy mondom, ami rendkívül limódon generálja a harcsánál ezt a kapókedvet. És sokat matekoltam azon az elmúlt évek alatt, hogy mivel lehetne a lótetűt helyettesíteni. Pontosan azért, mert ugye rendkívül nehezen hozzáférhető, egyre nehezebb, lovardák, kevés lovarda van, stb.
Sertéstelepek.
Pontosan. Ugye? Tehát nem úgy van, hogy az ember besétál, és akkor bárhol lótetit vesz. Viszont van egy alternatíva, ami nem azt mondom, hogy hasonló, hanem mégis kiválthatja ezt a lótetűs történetet.
Bizonyos időszakokban,
hangsúlyozom ezt, bizonyos időszakokban és bizonyos vizeken nagyon-nagyon működik. Ez pedig nem más, mint az óriás sáska, amit bármelyik állateledelbólba bemegy az ember, és lehet venni ilyen óriás sáskákat, idézőjelbe potom pénzért, ebből kettőt akár vagy hármat is rá lehet húzni a horogra, szinte a páncélján keresztül, a potrohán keresztül, azt is megmerem kosztantani, hogy ugyanúgy ropog, mikor rá szív a harcsa, ugye a páncélja, és rendkívül eredményes lehet bizonyos esetekben.
Ez is olyan, mint az egérúszás, tudjátok, amikor az aratásokban vannak, az egerek úsznak, ugyanúgy aratásoknál, ugyanúgy a sáskák, a rovarok is megindulnak, és olyankor...
De akkor ez is egy nyári csali.
Ez is egy nyári csali, pont abban az időszakban, amikor nagyon nehéz nadályhoz jutni, nagyon nehéz ugye lótedűhöz, viszont bármelyik állatkereskedésbe megy az ember, ezeket az óriás sáskákat meg tudja venni.
Erre hogy jöttél rá?
Kísérleteztem, illetve volt egy orosz harcsázással foglalkozó dokumentumfilm, ott egy pillanatra felvillant az egyik horgásznál, hogy kutyogtatás közben sáskát rak a horogra. És akkor ebből indultunk.
És akkor bementél az állatkereskedésbe, és tengeri malasztól kedve minden szart
fölvásároltál,
aztán végig próbálgattad.
A tücsköket vett először.
Egyébként azt láttam egy barátomnál, a gekkókat tücsökkel letette. Igen. Csak az kicsi, gondolom, az a baj, nem?
Igen, a tücsök, ez kicsi, ezek a sáskák nagyon.
Dumolykúzásra alkalmas. A tücsökkel egy para van.
Hangos.
Rohadt hangos. Igen. Kettővel ezelőtti munkahelyemen volt bent egy kurva nagy madárpók a polcon, aminek nem tudom, az egyik kolléga az így pár havonta hozott néhány tücsköt, és egyszer a tücskök elszabadultak az irodában. Sokan egy hónapig mindig olyan rohadt nagy zajban dolgoztunk, ez elképesztő.
Igen, az nem annyira jó a hálószobába sem, meg a lakásba sem. Szóval akkor óriás sáska július végétől lehet jó.
Azt mondtad most, hogy ezt egy orosz filmből csented el, mert azt még az adás előtt, amikor telefonon beszéltünk, akkor mondtad, hogy maga ez a modern harcsa horgászat is igazából egy olyan dolog, amit külföldről emeltetek át a hazai viszonyokhoz. Ennek mi a háttere?
Hát, hogy ugye a 2010-es évek környékén itthon nem nagyon volt semmiféle ilyen szakirodalom, harcsázás, nagyon kevés volt, Soltész könyvén kívül talán nem is volt semmi, és ráadásul a magányosak voltak mondjuk így a harcsa horgászok, nem szívesen adták ki az infót, és akkor nem maradt más, ugye akkor még az interneten így kezdetlegesen lehetett egy pár információt találni ezekről a dolgokról, és Franciaországban van egy-két nagymúltú harcsahorgász, akinek vannak saját újításaik, akár ez a polipos horgászat is ugye onnan indult el.
De ezt nem tudom, az micsoda?
Hát tízer néven fut most, ez egy ilyen polipot utánzó műcsalis horgászat, kutyogatásnál szokták használni.
Ha, amit így föl nem mozgatnak, igen. És kiterül, mert
így van, így van. Okay. Gyöngyök vannak rajta, ez is onnan indult ki, és ők kezdtek először ezekről videókat, filmeket készíteni, és akkor onnan láttuk mi is, és az úgy kezdtük el mi is aztán, meg Fehérvár Csurgon talán a versenyen láttuk először a bójázást, és akkor onnan kezdtük el mi is ezt a vonalat tolni.
Szépen felemelni, tökéletesíteni, és hát mi nagyjából csak így horgászunk, tehát azért azt ki kell emelnünk itt, hogy az a horgászataink nagy része. Persze kutyogtatunk, pergetünk is, de nagyjából ezt a behúzásos harcsahorgászatot műveljük, véleményünk szerint ez az a legeredményesebb bizonyos
és
időszakban.
És ilyenkor szakítós módszerrel, vagy sima fenekező, vagy hogyan? Tehát hogy néz ki ilyenkor egy végszerelet?
Hát mi mindig szakítózunk, tehát mindig szakítós módszerrel horgászunk, többnyire felszínről, ugye tavakon többnyire felszínről lelógatott csalikkal csalizunk, hogyha mélyebb víztározókon horgászunk, akkor esetleg az úpózokat vetjük be, de ott is szakítóval, kővel szoktuk használni. Ezek, amik beváltak, ezek azok a módszerek. Ugye ez egy önakasztásos módszer végül is, mint a bojlizásnál. Úgyhogy itt lehet az, hogyha mondjuk vizen töltesz 3 napot, 5-öt, és már ugye nem tudsz mindig ott lenni a botnál folyamatosan, így akkor ez a szakítózsinór megcsinálja az akasztásnak az első részét, amíg te esetleg az ágyba fekszel, és odaérsz a bothoz.
Igen, mert ez előfordul ugyanúgy, mint a bojlizásnál.
Nagyon ritkán nálunk nem, de...
Ti nem alszatok.
Mit gondoltok arról, ami Spanyolországban az Ebron van, amikor már technikailag úgy horgásznak harcsára, mint a pontra, hogy van a halibutta letetett hely, vagy ilyen nagy fűzérben fölfűzött halibut pellet csokrot dobnak be, és az már technikailag a bojlis pontyozás.
Gyakorlatilag jól elmondtad, az gyakorlatilag a harcsát rászoktatják a pelletre, könnyen elérhető gyors energiaforrás neki, és megtanulja az évek alatt. Hát ezt mit mondjak, ez olyasmi, mint a szórúra rááll a vad. Most nem akarom a vadászokat megbántani, de ez hasonló. A miféle, amit mi műzünk, ugye általában élőhalas történő harcsahorgászatnál, így gyakorlatilag vagy jó helyre kell a végszereléket rakni, vagy ki kell váltani a táplálkozási ösztönt.
Tehát mi inkább csapdázunk, mondhatjuk.
Mondhatjuk ezt, hogy vadászok vagyunk.
És cserkelni szoktatok?
Azt is ritkán.
Jellemző, igen.
Tehát a holt időben elmentek, és mit tudom én, akkor végig tapogatjátok egy kis halasbottal a nád előtt,
vagy nadályos csokorral, igen.
Vagy pergettek.
Igen.
Előfordul, igen.
De többnyire lusták vagyunk hozzá, inkább nyitunk egy sört, és beszélgetünk. De...
Azt mondtátok, hogy az elmúlt pár évben megsokszorozódott a nagy harcsafogások száma Magyarországon, vagy úgy világszinten?
Szerintem Magyarországon. Tehát Magyarországon fejlődött a technika, ugye népszerű lett a harcsázás, nagyon sok vízen rájöttek arra, hogy a harcsa nem üldözendő, hanem akár profitot is hozhat nekik. Ezáltal ugye kínálnak olyan lehetőségeket, ami kedvez a harcsahorgászoknak, illetve terjednek ezeknek a vizeknek a híre, és akkor akár az országot átutazva is mennek a harcsahorgászok, hogy kipróbálják magukat ezeken a vizeken.
Ez mondjátok már, szerintem legalább másodjára elhangzott, hogy fejlődik a technika. Ez alatt mit értetek? Jobb botok vannak, jobb zsinórok?
Amikor elkezdtük mondjuk Józsival 10 évvel ezelőtt, az is nagy kihívás volt, hogy valaki vegyen 200 méter fonon zsinort.
300 méterest.
Vagy 300 méterest.
Mert hogy nem volt a
Nem volt, egyszerűen nem tudtál hozzájutni.
Vagy elérhetetlen áron.
Most már az alsó kategóriában is olyan botokat, orsókat kapsz, amivel nagy eséllyel, sőt azt mondom, hogy minimális kockázattal ki tudod venni a nagy harcsát. És ennek van igazán jelentősége, hogy ennél a fajta harcsorgászatnál persze fontosak az eszközök, nagyon fontosak, hogy jó minőségűek legyenek, de nem kell olyan iszonyat sokat beruháznod ahhoz, hogy te eredményes legyél. Hiszen nem ez határozza meg azt, hogy te mennyire vagy sikeres, hanem inkább a mögötte való dolgok, mikor vagy a vízparton, mivel horgászol, hova helyezed ki a végszereléket. Ugye mi nem etetünk, mint a bolisok, hanem gyakorlatilag próbáljuk a harcsa életmódjához, táplálkozásához, adott évszakhoz igazítani a horgászatainkat. Ezáltal ugye így próbáljuk a bajszos becserkésznél.
Tehát fontos az eszköz, fontos az hogy eszköz, vannak de már nincs, modernebb cuccok.
Nincs akkora jelentősége, aha, mint mondjuk a bojlizásban, vagy a finomszerelékes horgászatban. Aha, vagy de... mondjuk a pergetésben, ahol igenis nagyon-nagyon fontos, hogy mondjuk
milyen bot.
Ennél a fajta behúzásos harcshorgászatnál, amit mi is művelünk Józsival, van jelentősége, de nem akkora. Tehát itt nem kell a legújabb botot megvenned, nem kell a legdrágább orsóval horgásznod, uh-huh, a legmodernebb zsinórral, mert nem ettől fog jönni a fogás.
Hanem pontosan attól, amit mondasz, hogy ti tudjátok, hogy mikor, hova, miért, stb.
Sokkal nagyobb a jelentőség.
És ha jól tudom, akkor ti ezt a tudást valamilyen módon és körülmények között át is adjátok másoknak. Tehát lehet nálatok harcsa tábort foglalni, ha jól tudom, meg vannak workshopjaitok, ugye?
Igen, ebben a kettőben vagyunk most erősek, illetve ugye a YouTube csatornán próbálunk olyan dolgokat, olyan praktikákat bemutatni, ami hasznos lehet főként a kezdő harcsásoknak, illetve azok, akinek elején vannak ezek
az egésznek. Hogy néznek ki a workshopjaitok, és hogy néznek ki a táborok?
Hát a workshopokat általában azokat téli időszakban szoktuk csinálni. Egy ilyen nagy konferenciaterem szerűben tartjuk, egy kivetítőn, tehát mint egy prezentációt, ezt úgy kell elképzelni, illetve hát vannak bemutató szerelékek, akár kötésekben, mindenben, és akkor átvesszük végül is a maga a felszerelést, illetve az, hogy melyik időszakban, mik azok a módszerek, mik azok a csalik, amivel sikeresek lehetünk, mik azok a dolgok, amikre a hangsúlyt kell fektetni, és akkor ezeket így átveszük. Ez körülbelül egy ilyen workshop, egy ilyen 3-3,5 óra szokott lenni. A táborok azok pedig úgy néznek ki, hogy egy adott vízterületre körülbelül 8-10 horgászt tudunk vendégül látni, ahol együtt horgászunk, együtt visszük be a csalit, együtt kötjük meg a szerelékeket, és akkor végül is együtt horgászunk.
De oda már saját felszereléssel érkeznek a táborlakók.
Lehet úgy is, hogy saját felszereléssel.
Lehet úgy, hogy csak egy táskával jön.
Ja, lehet, tehát lehet tőletek kvázi bérelni, vagy kölcsön kapni.
Gyakorlatilag a mi botjaink, ilyenkor táborban mi nem horgászunk, hanem gyakorlatilag a vendégeket,
hát illetve
a
táborozókat
segítjük. Világos. Ha kell, akkor oda a mi botjaink a horgásznak. A nagy jelentőségben, bocsánat, csak ezt el akarom mondani ezzel kapcsolatban, hogy itt a táborokban és a workshopokban kell eljön egy ilyenre, a nagy előnye az, hogy óriási időt, és azt, én megmerem kockáztatni, hogy pénzt tud magának megtakarítani, hiszen nem vásárol olyan felesleges felszereléseket, olyan dolgokat, amit az életben nem fog a harcsázásba használni, hanem koncentrál azokra, amik talán hasznosak lehetnek, és elkísérhetik ebbe a harcsázásba.
Aha. Hogy néz ki egy harcsahorgásznak az éves naptára? Mit csinál? Márciusban, áprilisban?
Mikor van a workshop,
májusban? Hogy melyik évszak az a időszakhoz milyen
módszer? Egy modern harcsahorgászra gondolsz, ugye?
Igen.
Hát természetesen nem hát valami.
Titeket kérdezik.
Hát
ez úgy néz ki, hogy ugye többnyire azért már idősebbek vagyunk, mindenhol van család, tehát be kell időzíteni azt, hogy a tavasszal, az a március, április, májusi időszakba az ember hétvégén, nem minden hétvégén, de amennyit tud, próbál a vízparton lenni, ez a legsikeresebb időszak. Itt van a legtöbb esélyed kapitális példányra, a legtöbb harcsafogásra, és akkor utána jön a nyári időszak, hát, amikor...
De miért a tavasz a legütősebb időszak?
Azért, mert ugye akkor két dolog miatt, az egyik, hogy ugye a téli vermelésből felébredve elkezdenek energiát gyűjteni az ívásra, és ezért elkezdenek zabálni. És akkor ilyenkor egész nap fogható, minél többet próbál visszaszedni a kondiból, és ilyenkor jól fogható, nem is annyira gyanakvó, még ilyenkor ezzel van elfoglalva, illetve utána már ugye kezdi a helykeresést, és sokat kóborolnak. Tehát az a lényeg, hogy ilyenkor sokat jönnek-mennek, és akkor így nagyobb az esélyed arra, hogy megfogjad, mint amikor már a május utáni időszakban esetleg ráállnak erre a fekvőszívogató életmódra, kis területeket járnak be, olyan helyeken fekszenek le, ahol a táplálék a közelben van, nem kell neki nagy távokat megtenni. Tavasszal meg még ugye ebbe az időszakba, ugye még ilyenkor a csalihal is összeverődő van sokszor, nagyobb területeket kell neki bejárni, és akkor neked nagyobb esélyed van megfogni.
De ebbe beleesik egyébként a harcsa tilalmi ideje is, nem? Tehát ez a májusi időszak.
Ez vize válogatja, ugye nagyon sok víz van, ahol a májusi időszakban nincsen tilalom.
Engedélyezik
a harcsázást. Ugye ez egy ilyen naptári megadás, tehát nem azt jelenti, hogy abba a tóba akkor is fognak ívni, sőt, sok helyen azt mondják, lehet, hogy nem is ívnak. Voltunk olyan víztározón tavaly évben is, ahol júliusban ívtak le a harcsák.
Aha. Nyilván ez gondolom a időjárástól, meg csomó
vízhőfok.
Vízhőfok, mondjuk, hogyha fönt van Nógrádban ez a tó, akkor ott nyilván közel 3-4 héttel is elcsúszhat ez akár.
Ti mit gondoltok az ivóharcsára való horgászatról, hogy hát ez mennyire?
Mi ezt nem preferáljuk. Tehát, hogy mi azért is csináljuk ezt a fajta horgászatot, hogy ezt abban az időszakban így ezzel a módszerrel tudjuk fogni, és amikor van az ívási időszak, akkor abban az időszakban vagy nem horgászunk, vagy betlizünk, tehát már ugyanezt a módszert csináljuk, csak akkor ők nincsenek ott.
Igen, mert akkor ugye a fészket védik, és az ott minden hát, elhúzott dologra igen. támadnak rá.
Hát azért nem így van-e teljesen, mert az, aki ezt a fajta pecát műveli, ezt a fészek horgászatot, azért abba is oda kell magát tenni az embernek kőkeményen, tehát ott is nagyon sok mindennek passzolni kell, hogy az ember eredményes legyen és halad fogjon. Kinek a pap, kinek a papné,
illetve a bokrozásra is sokszor ráhúzzák a fészek horgászatot, pedig az nem az. Tehát ugye ez a fészek horgászatról, amiről beszélünk, az igazán volt csak pár hét ugye az ívási időszak, a konkrét ívási időszak a harcsának, amikor esetleg a fészket őrzi, de nagyon sok esetben ezeken a helyeken van, aztán utána ott is marad a fészek közelében, ott lesz a fekvőhelye, a bokrok aljába, ugye az akadókba, és akkor sokszor sokan ezt is fészkezésnek mondják, pedig az csak egy sima bokros cserkelés.
Aha. És aztán utána jön a nyárnak a meleg része, amikor...
Ami inkább így az aktív pece, a kutyogatás, esetleg a pergetés, vagy csak simán nem jársz le, hanem a családnal, vagy gyűjtöd a krediteket az őszre, amikor újra eljön a szeptember közepe. Az ősz az egy megosztóbb időszak, ott nagyon sok minden befolyásolja az őszi horgászatot. Mennyire volt meleg, mennyire algás a víz, mennyi ivadék van, az ivadék mikor ül el a víz felszínről, ezek mind befolyásolni tudják a horgászatot, de azt tudjuk mondani, hogy körülbelül az a szeptember 20-ai utáni időszak az, amikor már az ember akkor megpróbál minél többet a vízen lenni, és akkor van esély.
De akkor nem már is nem ugyanott keresed, ahol májusban, vagy
még ott keresed, mert hisz akkor még van egy kis vénasszonyok nyara, még a szélvizek még működnek, és aztán ahogy az október második felében mész bele a hidegbe, akkor onnantól kezdve már a mélyebb részeken keresgéled őket.
Nem is szeretek mostanában dátumokat mondani, mert ti is észrevettétek, hogy a természet eléggé vicces. Inkább időpontokat szoktunk mondani, azt mondjuk, amikor a szarvasbőgés elkezdődik. A szarvasbőgés időszaka abba a periódusba, ami körülbelül ott volt, ahogy Józsi mondta, ez egy nagyon-nagyon jó intenzív időszak. Az már mutatja azt, hogy megvannak a visszahűlések. Már este lemegy a hőmérséklet, ezáltal a vízhőmérséklet is. Netán eltűnik az alga a vízfelszínről, elmozdulnak a snecik a vízfelszínről. Ezek mind olyan dolgok, amiket figyelembe kell venni egy időpont megválasztásánál. Aminek mondom, nagyon nagy jelentősége van, mert nem az a fontos, hogy mennyi időt töltesz el a vízparton, persze az is nagyon fontos, de azoknak a típusú horgászoknak, mint mi is, hogy viszonylag kevés időszakunk van, nem mindegy, hogy mikorra időzítjük a túrát.
Viszont így nagyjából az egy-két héttel előtte már tudod, hogy mi várható, és akkor úgy
nézzük próbálsz. Folyamatosan a légnyomást, időjárást, növényeket, fenológiai stádumokat, a növényeknek, hogy éppen milyen fejlettségek vannak. Tehát nekem ez a mániám, ezeket próbáljuk hát belevinni a harcsázásba is akkor ezáltal.
Az sem mindegy, hogy milyen vízre mentek nyilván.
Szeretjük azokat a vizeket, és ezt így elmondhatjuk.
Nem persze, Józsi? Nem is szoktunk ebből titkolni.
Ahol mi vagyunk először. Nekünk egy sarkalatos pont az, hogy persze szeretünk ugyanoda lejárni, ahol mások is horgásznak, ebben nincsen, de mindenhol megpróbálunk az elsők lenni. És hála az elmúlt éveknek sok helyre hívnak minket, olyan vizekre is, ahol előtte harcsások nem, vagy csak kevés lehetőséget kaptak, és ezeknek a vizeknél igenis nagyon rövid idő alatt, nagyon gyorsan.
Vagy nem is tudják, hogy van benne.
Drasztikus harcsa. Eredményeket lehet elérni.
Ugye van két iskolát látok most így ilyen tógazdák szempontjából. Az egyik szerintem valószínűleg vagy a konzervatívabb, vagy a félősebb, vagy kevésbé bátor, aki azt mondja, hogy basszus, van benne egy nagy harcs, az minél előbb ki kell szedni, mert megeszi a pontyokat, amiért jönnek a horgászok és fizetik a pénzt. És van a másik, aki, amit már talán említettél így félig meddig, Józsi, hogy elkezdi látni benne, hogy hát van ebben potenciál, és miért ne legyenek benne kis halak, mert úgyis a pontyosok a nagy halat keresik, vagy a nagy részük, mellette meg tudnak jönni a harcsások. Ti mit láttok? Tud nagy kárt okozni, mondjuk 10 pluszos halakat megenni egy nagy harcsa, legyen az 60 kilós, nem tudom, 100, tök mindegy?
Hát ez adott vízterületnek ugye a haltartó képessége mondja meg, hogy mit eszik a harcsa. Hogyha abba a vízbe van elég takarmányhal, van elég keszeg, van elég ivadék, akkor nem igen fogja hajkurászni a 10 kilós halakat. Nyilván akkor kényszerül rá, hogyha már nincsen más. A nagyoknak az a jelentősége még, hogy a saját állományt is szabályozzák, hisz megeszik a saját...
Ja, kicsit kannibálok
is. Így van, kannibálok is. Tehát egész nagy méretig, tehát akár 5-6 kilós példányokat is el tudnak kapni a nagyok, területvédésből, akármi okból. Úgyhogy ezért is van jelentőség a nagyobb halaknak, és nyilván, hogyha van elég takarmányhal, akkor nyilván nem fogja a pontyokat bántani. Amit még így nekünk tapasztalat volt, hogy nagyon sokszor lehívnak minket így vizekre, az a jelszóval, hogy rengeteg harcsa van benne, mert alig van ponty. Hát ezeknél általában az szokott lenni, hogy a tagok ellopják a pontyot.
És nincs is benne,
nincs is benne harcsa. Igen, vagy csak jó van annyi példány van benne, amennyi egy akkor adott területre kell, hogy legyen.
Mert jó, hát az emberrel nem lehet mit kezdeni. Tehát az emberi tényezőt azt nem tudjuk.
A harcsától sokkal veszélyesebb a
mert egy adott vizen, hogyha nem telepítik a harcsát, hanem csak önfenntartóban van, én szerintem abban nem tud túlszaporodni, hisz ő szabályozza önmagát a természet. Aha. Az más dolog, hogyha pluszba helyeznek be, nyilván akkor ez felül tud kerekedni. De ugye az adott vizeken, mint Magyarországon a harcsatelepítés nem jellemző.
Ritka, igen.
Azt is mondhatjuk egyébként, hogy a kisharcsának a saját anyja a legnagyobb ellensége. Aha. Főleg azokon a vizeken, ahol mondjuk nincs annyi takarmány hal, mert ott ráfanyarodik akár a saját fajtására.
Olyan volt már, hogy azért hívtak titeket, hogy kivegyétek a harcsát, mert féltik a pontjállományt?
Pontosan, és nagyon büszke vagyunk arra Józsival, hogy ilyen vizeknél sikerült sokszor meggyőzni a tógazdát, hogy igenis engedjük vissza kifogás után.
Aha. Tehát megfogtátok?
Megfogtuk, de... úgy volt, hogy ki kell minden, és aztán egy hosszas beszélgetés, akár egy bográcsos mellett úgy döntött a tógazda, hogy mégis visszaengedni. Nagyon-nagyon jól tette, hozzáteszem, évek óta megvan a jó kapcsolat ezzel a vízzel, és mai napig mondja, hogy de jó, hogy akkor visszaengedtük azt a harcsát. Mennyien jönnek azóta harcsázni? Mennyi harcsás kifejezetten csak harcsás jegyet tud ezáltal értékesíteni? És mennyire jó lett az egyesületnek? Úgyhogy ezek jó dolgok. Sokkal nagyobb haszna van egy ilyen nagy kapitális harcsát visszaengedni, majd ezt mondjuk egy pici marketinggel a tót egy kicsit felpesdíteni, mint hogy azt levágni, azt a harcsát is mondjuk.
Meg ugye egyébként halas tavakban bent, ahol tenyésztik a halat, oda is szoktak harcsát tenni, pont azért, hogy az állomány szelektálja, hogy a kevésbé beteg. Életképes meg beteg halakat egyszerűen kiveszi a rendszerből.
Hát a dögöt, mert igen, azért ugye minden. Tudni kell, hogy a harcsa azért egy évben nem. Tehát az nem 12 hónapig nem halat eszik. Tehát, hogy ott nagyon sokszor van az, hogy azért betlizel, mert teljesen más teszik, mint amivel te éppen csalizol, mert abban az időszakban mondjuk lehet, hogy éppen puha testűeket eszik, vagy a kagylót, amikor eszi, vagy a rákot, amikor, mit tudom, páncélváltás van júniusban, akkor a rákot eszi. Tehát van egy csomó olyan dolog, te meg ott ülsz a haladdal, és akkor betli. És akkor...
Például a rák esetében ugye van egy invazív rákfaj, ez a cifrarák, ami rendkívül felszaporodott egy bizonyos magyar vizekbe. Már és ennek is van rá hatása a harcsákra, hiszen ugye mi mondjuk a sima folyamirák az nem ért meg a kicsit gyengébb minőségű vizekbe, ez ott jól érzi magát, és a harcsának is jó táplálék. És bizonyos időszakban igenis cifrarákot eszik, mondjuk.
Tehát lehet akár védekezni az elszaporodó cifrarák ellen harcsával. Akár.
Nem azt mondom, hogy ez nem ilyen egyszerű, de igenis ugyanúgy eszi, mint a rendes folyamirákot is.
Ugye erről volt is szó, ezt még szintén az András mesélt el, hogy valahol cifrarákkal csukáznak, mert megfigyelték, hogy rohadtul lesz a csuka.
Egyszerűen ráállt, mert látta, hogy van, és
könnyűnek mint a küszt.
Ha jól emlékszem, talán a Balinra mondta, de lehet, hogy nem mindegy, hogy a gébet is megeszik a ragadozó halak egyébként a Dunában, ami ugye szintén invazív faj.
Igen, igen.
De majd biztosan kijavítanak a kommentelők, hogy nem is invazív, csak inváziós.
Vagy jövevényfaj.
Ja.
Azt mondtátok, hogy a jól optimalizált idő az milyen fontos, és hogy ennek kapcsán azt hiszem azt mondtátok, hogy ti egy évben 10 darab hétvégét harcsáztok.
Körülbelül igen. Hát mennénk többet is, csak ennyit engednek.
Úgy akkor ez fér bele.
Józsinak, de...
Mondhatjuk így is.
De akkor ez végül is azért a mondjuk 3 meg 3 hónapban azért az nem olyan kevés.
Persze, abban a három hónapban, amit beszéltünk, mondjuk, az azért igyekszünk.
Tehát mondjuk még, amikor elkezdtük a harcsázást, ennek sokszorosát jártuk, csak rájöttünk, hogy értelmetlen. Tehát, hogy mitől lenyomtunk 8-10 betlit egymás után, akkor rájöttünk, hogy február elején még felesleges lemenni Tiszadobra, a Holtágra, ahol csak ki van olvad egy 10 méteres sáv. Tehát,
jó, de hát itt tanul a jó harcsa horgász, és van, aztán majd itt tudja megtanítani azt, aki hozzám egy workshopra.
Ti azt mondtátok, hogy nektek ez egy csapatprogram, tehát elhangzott, hogy a csapatban horgászás.
Így van.
És ti mindig így ketten egy csapatban horgáztok?
Igen.
Nagy részt igen.
Ha én nem érek rá, akkor a Pisti esetleg öcsémmel megy, de...
Még van egy harmadik csapattagunk is, a Péter. Illetve egy apukámmal szoktam meg, most arra büszke vagyok az idejévre a kisfiammal is. Egyre többet harcsáztunk együtt, úgyhogy ilyen családi, baráti dolog ez. Ami nagyon fontos, hogy ugye modern harcsahorgász, ha már erről beszélünk, talán itt is van egy sarkalatos pont, amit meg kell ragadni, az pedig az, hogy a modern harcsahorgász csapatban gondolkodik, nem egyénben. Uh-huh. És ez nagyon fontos, mert hiszen mi a siker, tehát az, hogy van egy harcsa, mondjuk egy túrán, akkor az nagyon fontos, hogy mindenki ugyanúgy örül ennek. Tehát teljesen mindegy, hogy kifogta, kivágott be,
kifárasztott. Nincs is ilyen, hogy én botom, ő botnám.
Például kifejezetten nincs ilyen, hogy én botom, te botod, én vágok be, te vágod be, nincs ilyen.
De hát mégiscsak valahogy eldől, hogy ki fogja azt a halat kifárasztani.
Többnyire az, aki először fel kell.
Aki egyébként általában Józsi. Nem, ezt csak azért hozom fel, mert az utóbbi éveken megfigyeltük, hogy egyre több verseny van, ugye harcsás versenyek, és ott figyeltük meg, hogy ott még a csapatok sokszor...
Nem vág be a botnak. Te nincs ott a botnak a tulajdonos, vagy elbukják a halat azon, hogy nem vág be a másiknak a halálnak.
Ahol csapatban kell tudni gondolkodni. Tehát először azt mondom, hogy csapatba. És utána lehet ebből az... Persze mindenki mondja, a harcsázás magányos műfaj. Ezzel is egyetértek, mert vannak ilyen szituációk. Az a fajta peca, amit mi csinálunk, és szerintem ezért is vagyunk benne ilyen sikeresek, mert csapatjáték. Uh-huh. Vannak bizonyos dolgok, amiben mondjuk Józsi az erősebb, valamiben én, és úgy kiegészítjük ezt az egészet, és egy cél van előttünk, a harcsafogás.
Hát a szereléket is együtt visszük be, bent megbeszéljük, hogy akkor ezt miért oda tegyük. Igen, érvek, ellenérvek. És akkor
ami nagyon fontos ebben, hogy nem csak csapat, hanem hogy engedni kell tudni a másiknak. És ugye az ego sokszor nagyobb a harcsásoknál, hogy nehogy már te megmond nekem, hogy én hova rakjam, meg mit csináljak. Hát ezt csinálom 15 éve, ő is, én is. De igenis, ezt valamikor azt kell mondani, hogy már pedig oké, igazad volt, és így kell. Legyen úgy.
Hát vagy kipróbálod, hogy igaza lesz-e, és hogyha nem, akkor mondhatod, hogy na ugye megmondtam.
Ilyen is van.
Ilyen is van.
De hát nyilván igen, minden csapat tevékenységnek van egy ilyen része, hogy igenis engedni kell egy picit az egódból.
Mondtad, hogy versenyek, ti miért engedtétek el mind a versenyzést, mind a versenyszervezést?
Hát az, amiről beszélünk, hogy nagyon sok időt veszel egy versenyszervezése is, illetve maga a versenyzés is. Tehát mivel, hogy egy évben nagyon kevés az az időszak, amikor jól fogható, azt nem szeretnénk egy versenynek beáldozni. Tehát akkor inkább egy baráti társasággal elmegyünk egy olyan vízre, amit jónak gondolunk, és akkor odaülünk le, ahova szeretnénk, oda húzunk be, ahova szeretnénk. Egy verseny ugye igazándiból ez ott van, ahol sorsoláson eldől, hogy hol fogsz ülni, és lehet, hogy 5 napig ülsz egy süket részen, és kínlódsz, ezért inkább mi azt mondjuk, hogy akkor elmegyünk így horgászni, és ezért kipróbáltuk a versenyzést is.
A versenyszervezést is.
És
ezeknél, a harcsás versenyeknél ugyanúgy ilyen szektorok vannak kijelölve, és akkor azon belül keresed meg a helyet.
Igen.
És nem lehetne úgy megcsinálni a harcsás versenyt, mint a csónakos pergetőt, hogy van egy bazi nagy vízterület, és akkor tessék, barátom, keresd meg a harcsát.
Hasonló mondjuk szonár nélkül. Az nincs olyan, nincs, de olyan van, hogy folyóvízen bizonyos szakaszokat húzol, és akkor azon a szakaszon kell neked megkeresni a halat, ilyen van.
A versenyeknél még a másik nagyon fontos dolog, hogy adott szektorba húzol, és ez nem olyan, mint a bojlizás. Tehát, hogy bemész, behetetsz, persze lehet rászólni, például, ha nincs előtted harcsa, lehet a legjobb harcsahorgász is, hogyha fenn van mondjuk a laposon a hal, és te a mélybe vagy a 4 méteres vízen behúzva. Tehát sokkal nagyobb jelentőségben van a helynek, mint a harcsázásban a tudásnak. Tehát a hely, hogy hova húztad ki, sokban befolyásolja azt, hogy milyen eredményt érsz el egy versenyen.
Nyilván a bojlizásnál is, hiszen ezt is ismeritek, hiszen műveltétek, de azért ott igen, ott lehet variálni még akkor
tudsz
is.
Tudsz más csalit változtatni, stb. Beletehetsz, ráhúzol egyetetést.
Igen. Kicsit más az variálja. Jó.
Az etető drón, mint olyan, az a ti nevetekhez.
Alig vártam, hogy elérkezzünk ez a témához. Én le is teszem itt a témalistámat.
Hát igen, ez egy...
a ti nevetekhez.
Először helyesbítsük, nem is etető drón, ez egy horgászdrón.
Ez egy horgászdrón. Igen, most annyit mondok, hogy itt mi most nem látjuk, de bevágta a Gábor a kedves nézőknek.
De most
nézőknek.
Szólsz neki, hogy vágja be?
Igen. Oké. Okay. Hogy mi is ez a drón, aki pedig csak hanggal hallgat minket, azoknak gyorsan összefoglalom, hogy a 2023-as Poncson láttam először a fiúkat, ahol egy drónt mutattak be, amivel műcsalitól kezdve akár bojlis etetésig bármit be lehet reptetni a kívánt helyre, és ott leereszteni, vagy hát ledobni, vagy leejteni, és aztán a drón visszajön. Tehát, hogy na mindegy, ezt majd vegyétek
át. Jól összefoglaltad.
Tehát egy nagyon jó kinéző ilyen technikai kütyű, amiket imádok, de hogy azért ez még most elég vad, azt valljuk.
Most még igen.
Igen.
Vad és megosztó.
Igen, igen.
De amúgy meglepődtünk, mert a Poncson volt olyan, aki azonnal szerette volna megvásárolni, és ráadásul ez egy idősebb úriember volt, nem is értettük, hogy
lehet, hogy áll neki otthon két Pagani zondája.
Nem tudom.
Nem csak, hogy nekem, amikor ezt először így meghallottam, meg megláttam, az jutott eszembe, hogy ez egy ilyen kiskapukeresés, hogy azt mondják a vizen, hogy hát itt tilos az etetőhajó használata, és akkor ti röhögtök, hátradőltök, kapjátok be a hajó tilos, a drón nem volt odaírva.
Hát hasonló az indítatás. Ugye ez úgy van, hogy voltunk kint Dél-Afrikában egy ilyen cápahorgászaton, és ott ezzel a drónokkal juttatják be a csalit, és akkor gondolkoztunk, hogy ez milyen szuper lenne itthon is, hisz van egy csomó olyan vízterület, ahol mondjuk nem lehet csónakot használni, és ezzel nagyon gyorsan lehet bevinni a szereléseket, és viszonylag nagy súlyú szerkókat is akár. Tehát egy ilyen drón 1,5-2 kilót is fel tud emelni, 30-40 kilométeres szélbe is simán játszva viszi. Úgyhogy ezért gondoltuk, hogy milyen jó pofa lenne itthon is egy ilyen drón. Persze a jogi keretek között, ugye, hogyha az ember leteszi hozzá a megfelelő drónvizsgát, stb., akkor tudja ezt akár hasznosítani. Például leérkezel a vízpartra egy rapid pecára, akkor a két szerelékedet körülbelül egy ilyen 15 percen belül be tudod juttatni akár 200 méter távolságra is.
És ugye gondolom a GPS-es pontok megjelölése, stb. Minden működik ugyanúgy, tehát hogy ugye mindig ugyanoda tudod visszavinni.
Ennél ez még nincs, léteznek aha, amúgy ilyenek, aha. Ennél ez még nincsen, ez totál kezdetleges, ez egy ilyen, hogy mondjam, ez egy igavonó állat. Tehát, hogy ennek há, ez
jó,
a lényege.
De hogy ez még valamennyire prototípus, amennyire láttam.
Így van, így van.
Tehát,
így
hogy
van.
Ebbe bármit bele lehet tenni kütyüt igazából.
Igen, így van. Ugye lehetne rárakni kamerát, lehetne csomó mindent, de ugye mi nekünk a célunk nem csak az itthoni, úgymond drónhorgászoknak a kiszolgálása lenne. Nagyon sok országban nem lehet drónozni, hogyha például van rajta kamera. És persze utólag lehet rászerelni, de ez a fajta ilyen behúzós horgászathoz igazániból teljesen lényegtelen.
Tudtok olyan magyar horgászokról, akik már használnak drónt itthon?
Igen, a Poncson több olyan is megkeresett minket, aki a nagymárkának erősebb
nyugodtan
típusaival, a Mavic-kel hordják be akár a bojlis cuccaikat, tehát mit tudom én, PVA-ba benne van a golyó, és akkor egy 60 g-os ólommal viszi befelé a kívánt adott területre. Úgyhogy igen.
Tehát vannak már
vannak,
erre azért.
Vannak.
Piaca
titkos
ennek
úttörők,
igazából.
Igen.
Jó, azt mondjuk tudni kell, vagyis hát aki látta a képet, az már látta, hogy azért ez nem egy ilyen DJI méretű drón, hanem mondjuk négyszer akkora, vagy nem tudom. Szóval ez tényleg egy ilyen nagy orosz teherautóra hasonlít, inkább nem egy német Porsche-ra.
Igen, és eléggé. Tehát, hogy komoly, nagy aha, és erős. Tehát itt, hogyha az embernek neki repül, akkor komoly sérülést is tud okozni. Tehát, hogy tényleg nagyon bika.
Akkor ne repüljetek egymásnak ezzel.
Igen.
Azt mondtátok, hogy divat lett a harcsázás. Erre van megfejtésetek, hogy miért lett ez szexibb az emberek számára, mint hát
mindenki szeretne ezelőtt egy két méteres harcsával pózolni otthon az ebédlőbe a falon egy fénykép, tehát ez mindenkinek szerintem minden horgásznak egy álma.
Annyi, mert hogy kurva nagy a harcsa, és akkor...
Így van, egy nagy küzdelem mondjuk megfogni, és akkor az embereknél ez benne van a bakancs listán, úgymond.
Amúgy igen, biztos, hogy a fárasztás is, meg a méret is, de személy szerint engem, vagy azért vonz is, tudod, egy kicsit ilyen úgy vonz engem a harcsázás, hogy így nem merek lépéseket tenni felé. Mert annyira másabb, mint amit bármit csináltam eddig a horgászatban, hogy emiatt egy picit tartok is tőle. Nyilván felszerelés. Igaz, mondtátok, hogy nem kell megvenni mindenből a legdrágábbat, de nem fogok tudni a pergetőbotommal harcsára pergetni, meg azzal a zsinórral, tehát mindenképpen kell hozzá valami más. Na mindegy. És hogy, de közben meg nagyon izgat, és szerintem sok embert, vagy sok hallgatót ezért, vagy nézőt, mert nehéz megfogni a harcsát. Legalábbis ezt halljuk mindenkitől, hogy nem olyan, mint a ponty vagy a csuka, hogy hát, így zabál,
egyik,
és akkor
egyik
kész.
Legintelligensebb halunk, igen, tehát, igen. Hogy ennek is a...
És hogy van olyan, hogy oda lógatod az orra elé a nadálycsokrot, és szarik rá.
Így van, kifújja, nagyon sokszor észreveszi a horgot, akár kutyogatás közben is, de nagyon sok felvétel van már a YouTube-on erről, hogy igazándiból csak a közelébe jön, és mint hogyha a villám csapta volna, már úszik is lefelé, mert valamit kiszagol, valamit kifigyel. Nekünk van is erre ilyen teóriánk, meg használunk is olyan dolgokat, amivel próbáljuk ezeket elfedni.
Nagyon, magát nagyon, a horgot?
Igen, a harcsának eszméletlen szaglása van. Tehát, hogy az embernek az ezerszerese, brutális.
És eszméletlen olyan érzékszervei, amit mi fel se tudunk fogni, hogy érzékeli a dolgokat. Gondoljatok abba bele, mondjuk egy 10 méteres vízen, egy Tiszán, vagy egy akár egy Duna bizonyos részein, a zavaros vízbe képes arra, hogy elkapja mondjuk a tenyeres keszeget.
Aha.
Ez olyan, mint a téged bezárnának mondjuk ebbe a szobában, most vagyunk, leoltanák a villanyt, hát meg lennénk lőve. Tehát micsoda érzékszervekkel kell neki rendelkezni, hogy érzékeli a dolgokat, a tárgyakat, a táplálékot. Ezt bár sokat tudunk róluk, de még most is egy olyan fekete folt a biológiában, meg az egész harcsa élettanban, ami számunkra felfoghatatlan. Ezért folyamatos
ezért
tanulás.
Ezért érdekes, igen, nagyon érdekes horgászat egyébként.
A különböző aromákban, meg ilyen vajákolásban ti hisztek.
Igen.
Amikor meglocsolgatják a csali halat valami bűzös dolgokkal, hát és majd
bizonyos
attól
bizonyos formájában, amit így mondjuk az elmúlt évek alatt kikísérleteztünk, a régi közmondás szerint, hogy sokszor a kevés az több, tehát hogy ezen a módon, mert tehát azt kell tudni erről, hogy a harcsa, ugye a táplálékát, azt úgy érzékeli, hogy bizonyos aminosavakat váltanak ki ezek a halak, amikor te megszúrod, stressz hormon néven is fut ez. Ezek az aminósavakat érzi ő messziről, ebből tudja ő kikövetkeztetni, hogy ez egy sérült, egy beteg halról van szó, dögről, akármilyen ezek ilyen bomlástermékek, és ez alapján kezdi el keresni. Most ha túl sok aromát teszel rá, akkor ezt el fogja fedni. Mi inkább általában az adott szereléken a gyanús dolgokat próbáljuk ezzel elfedni.
Mi lehet gyanús
az ólom, egy harcsának? Így van, vagy például a horog,
kapocs, pontosan az van, is benne.
Tehát ezek most
de
a horog...
Most úgy képzeljem el, hogy befújjátok valamilyen ilyen...
Igen. Bekenjük, vagy például most évek óta alkalmazzuk már ezt, hogy van ez a stopper gumi, amit ráhúzunk, hogy a hal ne tudja leverni magát a horogról, és ezt előtte beáztatjuk egy kis aromába, és akkor ez nem lesz túl sok se, de mégis arra elég, hogy akár a horog köré egy kis...
Ugye ez a stoppergumi hivatott arra, hogy lerögzítjük a kis halat a horgon.
Aha.
Ezáltal ugye fixáljuk, és ebben van pont annyi aroma, amennyi éppen elég arra, hogy mondjuk a horog környékén lévő gyanús szagokat kiszúrja, és ez én azt kell mondjuk, hogy működik.
Amióta ezt használjuk, sokkal több nagyobb testű harcsát fogunk. Tehát a tavalyi évben 9 darab 2 méter mellett itt tudtunk fogni ezen a tizenpár horgászaton.
Külföldre jártok harcsázni?
Hát próbáltuk már, de rájöttünk, hogy igazániból ott is nagyon melós, és ugyanannyi melóval itthon is megfogod.
Jó időszakban nem fogunk elmenni itthonról, mert a jó időszak az kint is jó időszak. És mi itt is megfogjuk sokkal kevesebb időenergia befektetéssel, tehát vétek kimenni. Voltunk Józsival Olaszországban, ott se kolbászban van a kerítés, én voltam az Ebrón is, tehát mindenhol bele kell rakni azt a melót. Én annak vagyok a híve, aki egy kicsit belássa magát, az itthon is igenis tud jó eredményeket elérni.
Ezek szerint vannak itthon, és van elég jó harcsás víz.
Én úgy gondolom, igen.
Tudtok adni tippet a hallgatóknak, aki szeretné elkezdeni, de még kezdő, és mondjuk sikerélményre vágyik. Az amellett, hogy persze menjen a workshopra meg a táborba.
Nyilván.
Hova érdemes, hol érdemes ezt elkezdeni, ahol nem elsőként megy, mint ahogy ti szerettek.
Hát talán az első helyen van nekünk a leveleki víztározó.
Aha.
2015-6 környékén látogattunk el oda először. Egy nagyon szép víz, nem könnyű víz, viszont még mindig könnyebb ott megfogni a harcsát, mint mondjuk elmegy az ember egy mármilyen holtágra, vagy egy olyan vízre, ahol több minden közbejátszhat. Én leveleket mondanám így.
Hát ott van még Fehérvár, Csurgó, Kisgyalán, Ohat, tehát van elég sok víz, ahol elég jó állomány van.
Mi szerintetek az a harcsa méret, ami a mi éghajlatunkon a maximális? Hát, mi volt az, amit ti láttatok legnagyobb?
Az a baj ezzel, hogy maga a harcsának a méretét az az adott élőhelye határozza meg, tehát mondjuk egy folyóvízi harcsa az sokkal keskenyebb és hosszabb, tehát mondjuk egy 50 kilós példány, az hosszra sokkal hosszabb, mint mondjuk egy tavi.
Aha.
Tehát, hogy ez határozza meg. Hát nem tudom, szerintem az, hogy mekkorára nő meg, nincs ideje megnőni. Tehát, hogy nőne az, csak nincs ideje megnőni, mert addigra lefogják.
Aha.
Csak hogy az ohati legendás óriás harcsa, azt gondolom eljutott hozzátok is hírszinten.
Az nem tudom, annak mekkora volt a mérete?
Pont az, hogy nem tudjuk pontosan, hiszen nem lett meg, mert zakóba lett takasztva, és a végén kihajlott a horog, ami a Wobbler volt.
Szerintünk hosszra a legnagyobb harcsák a Komra-völgyi víztározóban vannak. Tehát ott
egy 260-as vagy?
Akkor ülök, így van.
Azt a mindenit.
Tehát ami ott meg lett fogva, és ami parton volt, az 2,51 méter volt, vagy valami ilyesmi, de van nagyobb is ott.
Ezeket partról megfogják, és akkor van ez a nagy harcsa ponyva, és akkor arra
honnan tudjátok, hogy van ott nagyobb?
Láttuk őket.
Az, hogy ívásnál látták őket.
Komra-völgyi víztározó is megint egy olyan víz, ahol abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy hosszú évek, talán az elmúlt 15-20-25 év alatt senki nem horgászott azon a vízen, olyan módszerekkel, ahol mi.
Aha. Tehát csónak nincs engedélyezve.
Ez egy üzemi víztározó, az ivóvízbázis a legfontosabb elsődleges szempontja a tározónak, és kaptunk egy lehetőséget itt harcsázásra, és nagy benyomást tett nála.
És akkor ott bemehettetek behúzós módszerrel, saját csónakkal.
Aha. Illetve kutyogattunk is.
Aha.
Az hozta meg igazándiból a sikert. Tehát, hogy ez nem is tudom, áprilisban voltunk, még akkor elég hideg volt ott a víz, próbáltuk a sekélyebb részeket meghorgászni, de nem igazán adta a halat, és aztán kiderült, hogy igazándiból a 10 méteres vízrétegbe tartózkodnak, és akkor néhány perces kutyogatás után egy 238 centis halat sikerült a Tomiéknak a csónakba húzni. De hát mivel, hogy ugye nekünk volt így engedélyezve először ez a csónak, azért a helyiek nem örültek ennek, úgyhogy aztán utána már nem is mentünk.
Ja, igen, aha. Amúgy, hogyha valaki beleakad egy ilyen, mondjuk elkezd harcsázni, és fogja a 4, 5, 6, 8, 10 kilós harcsákat, gondolom így kezdi az ember általában, beleakad véletlenül egy ilyen nagyobb példányba, mit csináljon? Vágja el a zsinort, és...
Hallottunk, majd vágjuk el a zsinort. Vagy nyugodtság, szerintem a nyugodtság.
Miért kéne vágni a zsinort?
Hát az Álmos már mondott ilyet annak idején, hogy ő lehet, hogy így... Hát mert megijed, mert nehéz, mert nagy, úristen, hogy fogom meg fog harapni, mi lesz velem, tudod? Hát ez van, az emberek
tengeri horgászatnál különben csinálnak, tehát 50 kilós rájánál elvágják.
Ott mondjuk tényleg van probléma, tehát ott lehet nagy probléma azért.
Nem, harcsánál így, ahogy a Pisti mondja, a nyugodtság a lényeg.
Te nyugi van,
így van.
Fárasztunk.
Ja, az szokott lenni a kezdőknél, hogy az adrenalin dolgozik, és akkor elkezd kapkodni, elkezdi tépni a halat, pánikba esik, hogy elveszíti a halat, és akkor szokták beengedi a stég alá, tehát ott van akkor minden. Holott, hogyha észszerűen és nyugodtan csinálod, akkor most mondok neked egy konkrét példát, például mit a táborba vagyunk lent, és akkor az esti, tehát még az esti behúzás előtt bementünk, és tettünk egy kört, és megfigyeltük azt, hogy volt előttünk egy sziget, és a sziget mögött láttunk harcsa mozgásokat, ezért kitaláltuk, hogy egy ilyen megtört módszerrel bevisszük a sziget mögé a szerelést. Eljött az este, be is adta a halat. Ugye Derek Vance-nél ugye kapás, rohan a bothoz, és akkor mondja neki az ember, hogy semmi más ne csináljál, csak állj be a csónakba, és tekerjed, és ne húzzad, ne csinálj semmit, mert akkor amíg beérünk oda, ahol már tudod fárasztani, addig a harcsa nem fog csinálni semmit, mert észre se veszi, hogy történt valami, lefekszik, vagy ott a kolbászol egy kicsit esetleg a környéken, és meg tudod azt tenni, hogy amikor már fölérte, a kontaktot fölveszed, és akkor a hal be fog kerülni a csónakba, és így is volt, ez egy 40 kilós hal volt.
Azok a legendások, hogy megvolt a nagy harcsa, de lefeküdt, és már nem lehetett fölszedni a fenékről.
Nem, ilyen nincsen.
Tehát olyankor az akadóba megy akkor ezek szerint.
Hát igen, igen, az szokott lenni.
De a, még az is sokszor, hogy pengetik a zsinort, meg
az ilyenek. Is sokszor kiszedhető. Tehát, hogy nálunk általában Pistő nagy művész ennek, mert ő beugrik félig, csak a lábát kell tartani, és kiszedi.
Mármint, hogy lemész a víz alá, igen, és igen, igen, bogozod igen. A zsinort?
Hát talán tavaly előtt volt egy ilyen, hogy éjfél körül egy 250 méterre voltunk behúzva, és egy két méter felett itt sikerült takasztani. És mivel nagy volt a távolság, tudott kószálni.
De ezt még akkor nem tudjátok, nyugtassatok meg a parton, még nem tudjátok, hogy ez két méter
felett. De már
már beülünk csónakba és rámegyünk, akkor tudjuk, hogy nagyobb.
Meg igazándiból már, amikor fárasztod, és tudod azt, hogy egy 20 kilóst mennyi lőtt szedsz ki, akkor abból már tudod azt, hogy ez már 40-50
feletti. Jó, azt már, igen, ezt már így nagyjából megértem, mert azért ponynál is valamennyire legalább tudod, hogy
így
most
van,
ez
egy így van, és akkor itt is az volt, hogy egy ilyen pandajos terület volt, és bement oldalra.
Milyen terület?
Pandajos, az az alámosott, amikor akár több méterre is alá van mosva, és egy ilyen pandaj alá bement, és simán ugrott be, és fejtette ki, és húzta ki, és meg is lett a hal. Az amúgy egy fantasztikus peca volt egy olyan vízterületen, ami nem sokára fog majd nyitni, és azon az éjszakán két méter felettiből egy óra elteltével jött egy másik is, úgyhogy az egy nagyon jó horgászat volt.
És ilyenkor oda menekült be ebbe a alámosott részbe, és akkor onnan kellett ki.
Hát igen, ő azért okos.
Tehát de amikor utána ugrasz ilyenkor ilyen buverkunt stílusban, akkor te ott a harcsát szedett ki, vagy a zsinort szabadított
ebben
ki?
Ebben a konkrét esetben a padmai alatt lévő
gyökerekre
próbáltam a zsinort lefejteni, így szép magyar szóval, hogy hozzáférjünk a halhoz. Abba volt nagy szerencsénk, hogy az egyes horgok szépen a szájszélbe akadtak, és ezáltal nem tudott ugye leakadni a gyökerek között. Uh-huh.
Egyes vagy hármas horgokkal horgász?
Kizárólag csak egyessel.
Már hosszú évek óta. Uh-huh. Hármasnál sokszor mi visszaengedjük ugye a harcsát, és akkor sok sérülést okozott a hármas, és akkor ezt el is engedtük, illetve nem vettük észre, hogy több kapásunk lett volna, vagy hogy több lett volna az akadás, vagy az egyes horog miatt a lemaradás.
Vannak ezek a, régebben láttam inkább TikTok videók, amikor jellemzően Dél-Kelet-Ázsiában, meg itt ott, ilyen hát úgy harcsáznak, ugye ezek inkább ilyen, nem is tudom, ezek a piros farkú harcsa.
Amire te gondolsz, az Egyesült Államok déli...
Nem csak ott van ez.
És ott az a noodling nevű dolog.
Hát valami ilyesmi, mert beszéltünk amúgy erről még nagyon régen, talán pont veled, hogy tudod, így benyúlnak, válik a vízbe, és akkor egyszer csak kijön a nagy harcsa.
Hát erről... jó, de itthon nem tudod, hogy mekkora van
de
bent
van
a gödörbe.
Tehát ez létezik szerintetek? Ezt csinálják?
Ott ezben? Igen, de hát itt Magyarországon
ez nem. Más. Mert ott max ekkora lehet egy harcsa.
Én láttam erről egy videót, amikor ilyen amerikai harcsahorgászok átjöttek Spanyolországba, és ott próbált ugyanígy üregről fogni.
Megbirkózni egy Sirius
Glanisszal. Igen, és ki tudott szedni egy 30 néhány kilósat, de már az is egy óriási küzdelem volt. Most gondolj bele, egy 50-70-90 kilós.
Hát én biztos nem próbálkozom.
Hát sokszor a partra alig tudjuk kiemelni.
Egyébként a kézzel való harcsázás, annak van magyar néphagyománya. Ez egy...
Az űrgeöntés?
Nem, ez egy létező dolog volt, nem pont azzal, hogy bemész az alsógatyában és megbirkózott, hanem pont az elámosott partoknál csinálták régen azt, hogy sejtették, hogy ott van a harcsa, leszúrtak vasvirlákat sűrűn egymás mellé, és aztán föntről kiásták, és kivették kézzel a harcsát. Tehát ez egy hagyományos megoldás volt.
azt mondtad, hogy nem mindig engeditek vissza, vagy nem mindig viszitek el, vagy valami valahogy
hát nagyon ritkán azért a kisebb példányakból mi is azért
haza... azért vinni.
Hát azért egy évben egyszer-kétszer csinálunk egy.
Mert a kisebb példánynálatok mit jelent?
Hát ez a 6-8-10 kilóig. Tehát az, ami pecsenye,
harcsa. Azt akartam kérdezni, hogy a nagyobbat azt tiszteletből nem, vagy már nem is olyan finom mondjuk?
Kettő dolog van benne, szerintem, ha így beszélhetek több eszembe. Az egyik a tisztelet.
Aha.
Hát egy 35-40 éves halról beszélünk. Nyilván. Azért. Az ember kifogja, hogy bere meg a lába, meg úgy azt mondja, hogy asszus. Meg olyan, mint egy embernek visszaadnál a szabadságát, esküszöm.
Aha.
Tehát, hogy ez olyan jó érzés, amikor úgy elmegy. A másik, ugye én Gödöllőre jártam az egyetemre, és ott volt egy tanulmány, ahol a nagy harcsáknak a hús összetételét vizsgálták, és rengeteg nehéz fém van már, ahogy a nagy harcsáknak a felhalmozódik az évek alatt. Úgyhogy a kis példányok sokkal egyszerűbbek, könnyen kezelhetőek, a nagy példányok pedig hát éljenek, én azt mondom.
Én is ezt gondolom, de meg amúgy nyilván semmi baj nincs ezzel, lehet vinni azt, amit haza lehet vinni, és kész. Amúgy mi van? Az Ámos kérdését megkérdezem, ő ugyan nem itt van most, hanem egy másik földrészen. Mi a kedvenc halételetek?
Mostanában a Pistinál a füstölt hal, azt tudom.
A harcsát füstölsz, vagy mindenfélét?
Mindenfélét.
Mindenfélét. Uh-huh. Most belementem most egy kicsit a gasztróba. Én vagyok a gasztró vezér itt a csapatban, és hát próbálkozok. Nem én főzök a legjobban, de próbálkozok. És egyre több halétellel próbálkozunk a vízparton. Sült keszeg, és ugye ez a füstölt
csali halazáskor, gondolom.
Igen.
De olyan is volt már, hogy mit tudom, pisztránggal voltunk lent leveleken, és akkor egy tizenpár kilós harcsát fogtunk, szájába lógott még a pisztránk, apukája nagy kiabálás lett közepette, vigyázz, megmaradjon, kisütöm vajon. És tényleg úgy, hogy fél óra múlva ki volt
a csalihal.
A csalihal már ki volt sütve.
Tehát szereztek élő pisztrángot, és azzal csalisztok harcsát?
Igen.
Nem mindig előfordult.
Ugye elmentek szilvásvállalatot, csókolom, kérek szépen.
Visegrádra, de igen.
És akkor onnan bevásároltok 5-10 pisztrángot, és aztán azt szúrjátok tavasszal?
Igen, amúgy iszonyú meló, tehát így már maga életbe tartani. Tehát ugye, nem is tudom, talán 8-10 darabot hoztál, és nálam voltak elrakva, hát ez ilyen március eleje volt. Pisti naponta háromszor hívott, a gyerekek hogy vannak, mondom, még élnek, vizet cseréltem rajta, és életbe tudtuk tartani, mert az volt az első ilyen horgászatunk vele, és amúgy nagyon sikeres volt tényleg. Tehát ahány pisztránk volt, annyi harcsát adott.
De most, amit az adás elején mondtál, hogy te szíves márciusban pisztránggal csalizol szívesen, akkor azt viccnek hittem.
Nem.
Azért nevettem, vagy nem tudom.
Hát jó. Én sem hallottam még, de ezek szerint működik, és kell neki valami speciális környezet, amiben életben tartod?
Hát hideg víz, meg oxigén.
Rohadt magas oxigén szint.
Tehát ment három levegőztető rajta, meg naponta lecseréltük a vizet, de szerencse volt, tehát hideg, hűvös időszak volt, és ezáltal akkor így életbe tudtuk tartani, de amúgy nagyon melós, tehát nem biztos, hogy megéri.
De főleg, ha még utána meg is tudjátok enni,
hát, az igen.
A médiahorgászatról gondolom van egy kiforrott véleményetek, hiszen egyrészt ti is adtok tippeket, másrészt nem csak ti adtok tippeket.
Teszthorgászok?
Igen, forduljunk rá akkor erre a témára.
Hát már maga a fogalomról beszéljünk akkor. A mi véleményünk, hogy őket nem teszthorgászoknak nevezzük, hanem szponzorált horgászoknak. Hisz a teszthorgász az, aki mondjuk egy terméknek a kifejlesztésében részt vesz, és itt pedig nem erről van szó, hisz kész termékekkel horgásznak már. Tehát mondjuk szponzorált horgászoknak hívhatjuk őket. Amit mi ebbe így megfigyeltünk, hogy ami igazán tud működni, hogyha valaki ilyenre adja a fejét, akkor két dolog van, amire egyrészt, hogy lelkileg legyen felkészülve arról, hogy mindig lesz, tehát megosztó lesz minden, tehát hogy lesznek olyanok, akik kedvelik, és olyanok is, akik nem. És most az internet világa olyan, hogy az, akiknek nem kedvelik, elég nagy teret tudnak kapni, és aki ezt nem tudja kezelni és feldolgozni, annak álmatlan éjszakái lesznek. Illetve az, hogyha esetleg csapatba tud ilyet csinálni, ez azért jó dolog, mert mindenkinek vannak erősségei, illetve gyengeségei, és ha megtalálja erre a csapattársat, akkor ki tudják egymást egészíteni, illetve vannak ilyen holt idők, amikor az ember egy kicsit soknak érzi, akkor a másik át tudja ezen segíteni, vagy tud új célokat esetleg adni az egész dolognak, és akkor át tudja lendíteni ezen az egészen, mert azért tudnak itten komoly problémák is lenni.
De akkor nem vagytok ellene, vagy nem nincsen semmilyen ellenérzésetek
nincs,
igazából?
Nincs semmilyen ellenérzésünk ezzel kapcsolatban. Mi más utat járunk, mi a saját magunk elképzelését építjük, a saját brendet építjük, azokkal a dolgokkal horgászunk, amit mi jónak látunk, és próbáljuk mindezt hitelesen.
Nem is vagyunk márka specifikusak, hanem ami vannak termékek,
a saját márkát.
Az így van, az így van. Így van ahhoz. És, de magam mondom, ez amúgy ez egy jó dolog, hiszen az információ így terjed. Tehát, hogyha most valaki akár meg akar tanulni harcsázni, ma már a YouTube-ról ezt is megteheti, a polcfelfúrás melletti videók mellett ott vannak a harcsás videók is, vagy akár a pontyos, vagy pergetős.
Így van. Én most éppen magas ágyást tanulok.
Az is egy jó dolog, így van.
Jó, szerintem így nagyjából átbeszéltük a harcsázást. Én még annyit mondanék az etetődrónra egy picit visszakanyarodva, hogy ez még egy prototípus egyelőre, tehát kereskedelmi forgalomban még nem kapható.
Így van, jelenleg még vannak tesztek, és ugye mondod, hogy etetődrón, mert ugye jelenleg van kifejlesztés alatt, mert ugye magában az egész projektben, aki részt vesz, ő egy pontyhorgász, neki a mániája az, hogy egy olyan szerkezetet kell csinálnunk, ami teríti a hagot, mert hogy ugye a bojlis hajóval ez nehezen kivitelezhető, úgyhogy jelenleg pont egy ilyennek a megalkotásával foglalkozunk. Maga a drón igazándiból az már egy teljes véghajrában van. Amúgy nem gondolná az ember, de Magyarországon egy ilyet megcsinálni, el se tudjátok kézni, hogy mennyire nehéz. Tehát, hogy egy ilyet, hogy te kitalálsz, hogy építesz...
A bürokrácia részére gondolsz?
Nem, hanem mondjuk akár találj egy gyártót a testre.
Ja, értelem.
Ez valami iszonyat.
A beszállítók az minden iparágban problémás. Egyébként csak annyit akartam tanácsolni, hogy ha elkészül a drónotok, és egy nagyobb megrendelés érkezik Szíriából, akkor azért fogjátok.
Honnan nem is, de Szerbiából már volt rá érdeklődés.
Hát azt még talán, ott még talán tényleg horgászatra használnak.
Nem gondoltam, de azon gondolom, hogy lehet, hogy cigit akarnak vele vinni, vagy nem tudom.
Ja.
Egyébként figyelj, azért ott másfél kiló cigaretta az elég sok.
Igen,
valószínűleg. Igen. Sok karton.
Valahol és meg másfél kiló, az másba, az még sok. Még több.
Hát ugye, igen.
Azt se felejtjük.
Majd amikor át tudjátok repülni legalább ott a mexikói öböl részét, akkor már azért érdemes elgondolkodni rajta, hogy nem is olyan rossz ez a dolog. Jó, köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Szerintem még biztos, hogy tudnánk erről amúgy napokig beszélgetni, de majd inkább csináljuk együtt egyszer, ha úgy alakul. A kedves nézőknek köszönjük, hogy meghallgattak minket. Ne felejtsetek el feliratkozni, szokásos. És két hét múlva jövünk, illetve hamarosan jelentkezünk a csatorna tagoknak egy speciális adással, úgyhogy aki még nem iratkozott fel, az iratkozzon
vagy
fel
többen. Gyorsan.
Hát ez majd kiderül, hogy lesz, igen.
Örülünk, köszönjük, hogy itt voltatok. Találkozunk két hét múlva.
Sziasztok!
Torzuljanak a botok!
Sziasztok!
Ez volt a Parti Arcok Podcast. További tartalmakért és epizódokért csatlakozz a zárt Facebook csoportunkhoz, keresd minket Spotify-on, az Apple és Google Podcast appokban, SoundCloud-on és a Fisindán. Két hét múlva újabb epizóddal jelentkezünk.